So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal végén pedig az M4 Sport riporterét, Szerecki Ádámot köszönhetem, akivel a 2024-es Forma 1-es szezon nyitányáról fogunk beszélgetni. Szerbusz!
Sziasztok, hello! Újfent örülök, hogy elkezdtünk megint egy évet.
Köszönöm szépen, én meg újfent örülök neki, hogy végre sikerült már beszélnünk egymással, ugyanis már hetek óta kerülgetjük így egymást, hogy jó lenne beszélgetni, nekem nem jó, neked nem jó, közbe jött valami, itt vagyok, na mindegy, de viszont itt vagyunk, és nagyon-nagyon örülünk, és tudod, minden rosszban van valami jó, és ebben a rosszban az volt a jó, hogy annyi minden dolog történt a pályán kívül, sajnálatosan,
így van.
Hogy igazából megvan a téma, mert most ami a pályán történt, az nagyjából kettő mondat, így nagyjából, ami szintén sajnálatos, de menjünk vissza egészen februárig, mert ugye neked az egész 2024-es Forma 1-es szezonod az ott kezdődött, hogy ott voltál a Red Bull Racingnek a hivatalos bemutatóján, és akkor menjünk el egészen addig, amíg haza nem jöttél Bahrainból, tehát azért ezt az időszakot beszéljük át, mert azért ez mégiscsak egy különleges szezon kezdet volt számodra, hiszen ott voltál testközelben, és megnézted ennek a működését, hogy ez hogy működik. Tavaly csak beszéltünk róla, hogy működhet ez, de viszont te ezt most láttad is.
Több ponton tudom elképzelni ezt a... annyi mindenről tudok beszélni, hogy specifikálni kéne. Mi érdekel a legjobban?
Milyen volt ez a színfalak mögött megélni? Mert ugye azt láttuk, hogy volt egy olyan interjúd Max Verstappennel, amire még Magyarországon nem igazán volt példa. Egy háromszoros világbajnokkal, pláne Forma 1-essel, azért ritkán van lehetőség az embernek úgy beszélgetnie, hogy nem Magyarországon van, hanem te mész hozzá. Tehát, önmagában milyen hangulat volt ott, hiszen azért, és ráadásul ugye azért ez egy olyan hangulat volt, hogy ott voltál, testközelből megélhetted, láttad, hogy jönnek forgatócsoportok, gondolom én, plusz ugye ott volt egy olyan botrány kirobbanóban, amiről meg viszont senki nem akart beszélni, és hogyha már ott vagy, nem illik, ha már megkérnek arra, hogy ne beszéljünk erről, nem illik erről beszélni. Tehát ott van valami a levegőben, és senki nem beszélhet róla.
Hát ez egy érdekes dolog volt, igen. Tehát, hogy a Red Bull az teljes mértékben úgy működött, tehát a Red Bull az teljes mértékben úgy kommunikált és úgy csinált mindent, mint hogyha világon se nem történt volna. Tehát én megérkeztem például a Milton Keynesbe, ugye erre a Verstappen interjúra, és a Verstappen interjú előtt elsétált előttem Horner, és akkor kérdeztem, hogy mi fog történni, és erre azt mondták nekem, hogy jó, hát semmi extra, egyszerűen most fog egy beszédet tartani a csapatnak. Azért én egy kicsit meglepődtem, de úgy voltam vele, hogy hát a minden segít neki, hát azért elég komoly probléma van itt most. És itt minden további nélkül beszélgetünk a csapattal. Tehát, hogy nincs Christian Horner félrevonulva, hát nem felfüggesztve, de hogy nincsen védve ettől az egésztől. Hát minden ment tovább. Tehát olyan érzésem volt az egész Red Bull-al kapcsolatban, hogy maga a csapat, mintha a legalapvetőbb, emberi tulajdonságot követve, egyszerűen nem hajlandó erről tudomást venni.
Nem lett kicsit inkább olyan, hogy a látszatot, amíg nem hivatalos, a látszatot az utolsó utáni pillanatig fenn kell tartani?
Biztos jobb benne, hogy egy ilyen is van benne, de mégis azt gondolom, hogy ennél egy fokkal azért nagyobb jelenlétet vártam, vagy nagyobb jelenlétre számítottam. Megmondom őszintén, nem is a jelenlét a jó szó, hanem hogy valahogy azt gondoltam, hogy azért érezni lehet, hogy a Red Bull dolgozik ezen a problémán. A világon semmit nem éreztem ott.
És amikor áttértél az első versenyre, Bahrainba, ott azért...
Bahrainban már egy picit más volt a helyzet, de ott meg tudod, mi volt? Ott meg az volt, hogy átestek a ló másik oldalára.
Hogy érted?
Mert hogy ott meg az volt, hogy ott meg annyira azt mutatták, hogy hát itt aztán világon minden rendben van, hogy már az volt hiteltelen. Horner, Marco, Verstappen, kicsi és nagy együtt reggeliztek, mosolyogtak, beszélgettek, és direkt kiültek, hogy a sajtó lássa őket. Tehát, hogy ezt ők direkt úgy csinálták, hogy mindenki lássa őket. És ez például valami egészen elképesztő volt.
Ezt úgy hívják röviden tömören, hogy képmutatás.
Képmutatás, pontosan. És ugye most már, hogy eltelt egy pár hét, és most már van egy olyan fajta elképzelés is, mi szerint később a fotókat és a screenshotokat Helmut Márkó szivárogtatta ki. Szóval az, hogy van egy ilyen info, ezzel látni azt, hogy és ezek meg ott ültek, és jópofiztak, és haverkodtak, és a sajtónak egymással paroláztak, ez valami elképesztő. Ha valakiben egy pillanatra is felmerült az, hogy annyira nem képmutató a Forma 1, akkor azért most jó példáját kapjuk annak, hogy de, nagyon is az.
Ugye van az a film, azt hiszem talán az a címe neki, hogy, de lehet, hogy nem film, majd kijavítanak, hogy a mosolygós gyilkos. Na most konkrétan ez ilyen volt, mert csak azért, hogy egy picit az alapokhoz ássunk le, hogy nagyjából miről is szól ez az egész sztori. Nekem az első pillanattól fogva az volt a nem tippem, tehát én nekem meggyőződésem volt, hogy ez semmi másról nem szól ez a sztori, csak pusztán egy a háttérben, amit ugye mi nem láthatunk, ez egy hatalmi harc. Idáig ugye, ha jellemeznem kell, a Red Bull Racing és a Red Bull GmbH, azt tudni kell egyébként, tehát csak az, hogy legyünk tisztában, hogy ugye van maga a nagy Red Bull cég. Ez ugye Ausztriában van, ez a Red Bull GmbH. És a Red Bull GmbH-tól függetlenül működik a Red Bull Racing Technology Group Limited. Ez egy angol cég, a leányvállalata kvázi a Red Bullnak, aminek a Horner az ügyvezető igazgatója. Plusz majd ugye ebből van még ugye majd a motorgyártó részleg is ebből lesz. Tehát az a lényeg, hogy amíg a Dieter Mateschitz élt, addig a Red Bullon kívüli cég, hogyha lehet ezt így fogalmazni, és
így van.
És ugye őt megadta azt a szabadságot a Hornernek, hogy figyelj, menjél, csináljad, ez a mi bulink, ezt a cechet, ezt én állom, a céget viszed te, csinálsz, amit akarsz, egy dolgot kérek szépen, képviseld a céget a cégnek, a cég imidzsével megfelelő módon, és hozzátok a sikereket, ennyi, kész. Az, hogy hogy csinálod, az engem rohadtul nem érdekel. Na most, ugye házon belül meg ugye ment ugye a csata, ugye Horner és a Márkó között, mert a Márkó az meg inkább a Mateschitzhez áll ugye közelebb, tehát mondhatjuk azt, hogy ő a Red Bull GmbH-nak az embere.
Így van.
Na már most, hogyha ezt jellemeznem kell, akkor ez olyan volt idáig ez a Red Bull, ez a komplett Red Bull cégcsoport, ez úgy működött, mint egy felrázott pesgős üveg, és ennek a dugója volt a Dieter Mateschitz. És a Mateschitz meghalt, és ez a pesgős dugó, ez eltávozott, és ahogy ez eltávozott, ugye mindenki egy hatalmi harc, tehát egy hatalmi vérszagot érzett, amire rávetették magukat. Mert hát nyilván az ember telhetetlen, ez az alap mi voltunkból van így, és akkor ha már egyszer van sok, az nem elég. És akkor még több kell. És akkor ez az egész sztori, ez ott van, hogy ugye amint meghalt a Mateschitz, ugye van neki egy törvényes örököse, ez az ő fia, illetőleg van egy részvény, egy társtulajdonosa ennek a Red Bull cégnek, ez egy Thai faszi. Nem fogom tudni neked kimondani a nevét, mert akárhányszor ennek a Jovidivának nekiugrok, sose tudom helyesen kimondani, úgyhogy mindig azt fogom neked innentől mondani, hogy itt van a táj. Na már most.
Itt van a táj.
Itt van a táj. Tehát a sztori az úgy néz ki, hogy az egyik térfélen van egy 51%-os tulajdon résszel bíró táj tulajdonos. Ő támogatja egyébként Hornert, és ő szeretné azt, hogy az eddig független Red Bull Racing Limited az maradjon továbbra is független, és a másik részen pedig van a 49%-os osztrák oldal, tehát az osztrákok azt szeretnék, hogy olvadjon be a Red Bull GmbH-ba ez a cég, és ugye hát nyilván a táj ezt nem szeretné, mert ők attól félnek, hogyha nem marad meg ez a függetlenség, akkor hogy beolvadnak egy nagy cégbe, akkor lassabban fognak menni a dolgok, ez a csapat ez el fog erodálódni, viszont ellenben vannak egyéni törekvéseik is, hogy mondjuk a Red Bull márkanév alatt mondjuk autókat fognak majd később fejleszteni, és akkor ezeket fogják eladni. Na most ez a sztori, ez erről szól, és ugye ha még visszalapozunk 2023-ba, a Horner és a Márkó között volt egy személyes ellentét. A Horner
nagyon kemény.
Nagyon kemény. A Horner konkrétan ki akarta rugatni az öreget, a Márkót, viszont a Márkó meg nem akarta, hogy kirugassák.
Akart elmenni, érted jó kokot.
Igen. A Márkó arra is hajlandó volt, hogy azt mondta, hogy gyerekek, nem kérem csak a felét, amit eddig kértem, és akkor maradhatok. És akkor azt mondták, hogy jó, rendben van, akkor maradjál. Na és akkor innentől kap egy vajszínű árnyalatot ez az egész, mert nyilván, ha egy ekkora cégnél vagy, és nagyon befolyásos ember vagy, akkor nyilván, hogyha téged meg akartak szivatni, akkor azt te nyilván azt nem fogod mosolyogva lenyelni. És akkor innentől jött ez az egész sztori. És aztán onnantól már csak egy járulékos esemény, a Jos Verstappen, a Max Verstappen, sőt, én még azt is megmerem kockáztatni, hogy ebben az egész hatalmi harcban Max Verstappen akár lehet még egy járulékos veszteség is. A lényeg az, hogy kinél, milyen és mekkora hatalom maradjon.
Hát ezt most így jól összefoglaltad. A kérdés, hogy akkor miért vagyok itt?
Hát konkrétan azért vagy itt, hogy elmeséld, hogy te mit éreztél ott kint, és mit látni, azon kívül, hogy az a maximális képmutatás megy, és hogy illetőleg magát, mondjuk például a esetleges járulékos veszteséget Max Verstappenből mi sugárzott ki, mert azt például elmondta tavaly Bakuba, volt egy vesztes versenye, és elmondta a gyerekek, nem érdekel, meg fogom nyerni a világbajnoki címet, és megnyerte. Tehát most ezen belül, tehát hogy te ott mit láttál, mit tapasztaltál?
Az, hogy ezt az egészet minél előbb a szűnyeg alá próbálják söpörni. Ez az egész arról szól, hogy borzasztóan szeretnének már ezen túl lenni, és rendkívül zavarja őket, hogy ez nem sikerül egyelőre. És ennek megfelelően egyszerűen megpróbálnak nem tudomást venni róla. Ugyanakkor a viselkedésükben folyamatosan próbálnak olyan nonverbális üzeneteket küldeni a világ felé, mint hogyha minden a legnagyobb rendben lenne. Közben ez egy kőkemény sakjáték. És látjuk, ahogy lépnek egyet, lépnek még egyet, reakció, akció folyamatosan követi egymást, tehát hogy itt zajlik az életem rendkívül. Az egy másik kérdés, hogy a Red Bull próbálja elhitetni, hogy jelenleg nem a csapat jövőjét meghatározó napokat élünk. Pedig de. Tehát minden kockán forog, amit a Red Bull elért az utóbbi, nem tudom, 15 évben. De mondom, tehát ahhoz azért ez a kommunikációs gépezet elég profi, hogy ezt maximálisan el tudja rejteni. Tehát, hogy ők ezt ügyesen tudják valamilyen szinten kifelé mutatni, de azért nagyon nehéz ez, mert a főszereplőknek meg ez kontraindikál. Tehát a főszereplőknek pont az lenne a célja, hogy rohadtul mindenki lássa, hogy mi történik. De hát ez egy stratégia. Tehát például Helmut Marko, hogyha meg akarja dönteni Christian Hornert, akkor ő ezt így nem mondhatja ki. Úgy kell tennie, mintha nem akarná, viszont rohadtul szeretné. Úgyhogy ez egy ilyen, mondom, egy ilyen nagyon érdekes pillanata ez a Forma 1 történetének, és ezt a hangulatot lehetett egyébként Bahrainban is érezni.
És akkor mindenki érzékelje, hogy ez mennyire egy sakjáték, ugye Max Verstappen, Jos Verstappen leülnek a Toto Wolff-al vacsorázni. És akkor erre már rá lehet fűzni dolgokat. Ez is a sakjátszma része egyébként véleményem szerint. És hát természetesen, hogy a Toto Wolffot nézzük, hát ő tárt karokkal várja Max Verstappent. Egyrészt azért, mert ugye nincsen top versenyzője. Másrészt pedig azért, hogy amivel gyengíteni lehet az ellenfelet. Hát mindent ide nekem, de azonnal.
Hát persze. Hát itt ugye ebben a pirányás medencében az van, hogy már az is nagyon nehéz, hogy a felszínen tudj maradni. Nemhogy az, hogy amikor egy belső krízis van, akkor ne állj, tehát hogy ne támadjanak meg mindenhonnan mindenki. A legjobban a Toto Wolffék nevetnek a markukba, és mindenki, aki valahogy a Red Bullt próbálná levadászni évek óta, de nem megy nekik. Mert próbálnak legyőzni egy csapatot, ami most gyakorlatilag el fogja pusztítani saját magát, hogyha nem sikerül valahogy ezt megúszniuk. A földön lévő emberben nagyon szeretnek a Forma 1-ben belerúgni.
Ez így van.
Tehát itt van az alkalom, hogy egyszer és mindenkorra megszabaduljon a Christian Hornertől, aki például, azért ezt elárulhatom mindenkinek, hogy aki picit is követi a Forma 1-et, szerintem azért az nagyjából tisztában van vele, hogy Christian Horner azért a versenytársakkal nem annyira jó fej.
senki sem jó fej a másikkal, mondom. Tehát itt,
igen,
ha
igen.
Másikba bele lehet taposni, azonnal gondolkodás nélkül, vagy fel lehet jelenteni, vagy szóval bármivel, amivel ki lehet cseszni a másikkal, csinálják azonnal.
Így, pontosan ez történik. Azért, tehát most Horner is egy olyan helyzetbe került, amiért azért meglehetősen, hát fogalmazunk úgy, kellemetlen. Tehát olyan szinten van kiszolgáltatva a kényének, kedvének, a többi csapatvezetőnek, és hát ha megfigyeled, akkor ütik is.
Hát persze.
Tehát, hogy az összes megszólalásban, az összes, tehát mindenben felmerül Horner felelőssége, mindenben, amikor felmenti a bizottság, akkor rögtön azt mondják, hogy hát nem transzparens ez a felmentés, nem látjuk, hogy miért történt. Tehát, hogy fú, ez ami elképesztő, hogy milyen kőkeményen támadják rögtön abban a pillanatban Hornert, ahogy lehet.
Én megmondom őszintén, hogy először, amikor így olvasgattam a híreket, bevallom őszintén, napszaktól függetlenül már nehéz volt az embernek követni az eseményeket, mert tényleg
így van,
reggel, délbe, este már újabb fordulatok jöttek.
Így van. Ezt nagyon jól érzed, ezt én is kb. Ezt éreztem. Hogy az van, hogy elképesztően sok minden történt nagyon rövid idő alatt, és mindig történt valami újdonság. Amikor, hát ebből lehetett érezni, hogy ez egy sakjátszma. Mindig, amikor valami olyan történt, ami elvileg lezárhatná ezt a dolgot, abban a pillanatban történt valami, ami megint nyitottá tette. Akkor megint történt valami, ami hát ez már van, akkor megint történt valami, ami megint nyitottá tette. Ez nem egy átlagos hárommenetes amatőr box mérkőzés.
Igen, és tehát az első naív gondolatom, most már nyilván így az idő elteltével mondhatom azt bátran, hogy ez egy naív gondolat volt. Én azt gondoltam, hogy akkor fog ez lezárulni ez a dolog, amikor először olvastam egy hírt, hogy akkor a Ford oldaláról is leszóltak, hogy gyerekek, jó lenne, hogyha tisztában tennétek ezt az egész sztorit, meg lezárnátok, mert nekünk ez annyira azért nem funky ez a dolog, hogy itt egy férfi egy nőt molesztált, mert azért mégiscsak mi itt vagyunk Amerikában, tehát nálunk azért ezeket a dolgokat egészen máshogy dolgozzák föl, mint mondjuk ott nálatok Európában. Nem történt semmi. Aztán olvasok egy nyilatkozatot, hogy a F1 részéről leszóltak, hogy gyerekek, oldjátok már meg, légy szíves, ezt a sztorit, de minél előbb, mert ez nekünk ez a magára az egész sportágra ez nem igazán vet. Egy jó fény. Na mondom, ha leszóltak a Forma 1 oldaláról is, na én akkor gondoltam, hogy na, figyelj, ha két helyről leszólnak, akkor ezt itt le kell itt hamar zárni, jöttek a jelzőtüzek, de mégse történt semmi.
Ez így van. Hát igen. De hozzáteszem, hogy jól mutatja a kivont kardok vérességét, az, hogy igen, tényleg leszólt ez a fia, hogy abba kéne ezt hagyni, gyorsan rendet kéne rakni, majd egy fél nappal később hirtelen nyilvánosságra került, hogy Mohamed Benzulejem kétszer is megpróbálta befolyásolni.
Tehát, hogy... Igen, az a másik, az
tehát,
majd arra is
tehát ez a, tudod, erről beszélek, hogy sakk. És akkor erre azt mondja Horner, hogy te hogy sakk hülye vagy, akkor most tovább küldöm azt az e-mailt, amiben azt írtad apukám, hogy Las Vegasnak ne is adjunk engedélyt, jó? Meg megmutatom a világnak ezt az e-mailt is, amiben Fernando Alonso-nál próbáltál egy kicsit belenyúlni a rendszerbe, jó? És akkor meglátjuk, hogy ki kit fejleget.
Igen, ez nagyjából olyan, mint a politikában is, hogyha ha valakiről valami, tehát mindenkiről van szerintem egy mappa, és a szükséges persze. Időben azt a mappát kifogják nyitni. Ez egy elég érdekes dolog volt, de hozzáteszem, hogy nekem most megint van egy új reménysugaram, hogyha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, hogy megoldódjon ez az ügy. Méghozzá szerintem az, ahol a legérzékenyebben fogja érinteni a Red Bullt ez az egész sztori. Tegnap olvastam, hogy mondtam, hogy Amerikában máshogy dolgozzák föl ezt a férfi zaklat egy nőt sztorit, és most ilyen női feminista csoportok arra szólították föl az ügyre való tekintettel a fogyasztókat, hogy hát gyerekek, itt van egy buli, ahol egy nőt bántalmaztak, úgyhogy mi lenne akkor, hogyha mi kevesebb Red Bullt innánk? És ez a legfájóbb pont, ugyanis nem tudom, ki mennyire emlékszik rá, Budweisernek volt tavaly egy olyan reklámkampánya, amiben, hogy fogalmazzak szépen, hogy a keresztény konzervatív fehér férfiak nem értettek egyet a reklámban szereplő személynek a nevével és a nemével és a kinézetével, és akkor azt mondták a férfiak, hogy gyerekek, én innentől nem iszok Budweisert. Ez eltartott egy hónapig, vagy két hónapig, és akkor látták, hogy 20%-kal csökkent a söreladások száma, és azért az már dollármilliókban mérhető, úgyhogy akkor megkérték a marketingosztályt, hogy akkor gyerekek, akkor cseréljetek le valaki másra a reklámarcunkat, és visszajöttek a számok. Tehát itt most ezzel valószínűleg befejeződhet ez az egész sztori, bár hozzáteszem, hogy március 11-e hétfő délelőtt 10 óra van, nem olvastam el még a napi híreket, tehát azt sem tudom, hogy esetleg kirúgták-e már Horner, de még azt sem tudom, hogy Ben Sulaimról esetleg jelente meg új információ arról, hogy éppen kit hogyan akart megvesztegetni és befolyásolni.
Igen.
Most már eleget beszéltünk a háttér dolgokról, azért te ott voltál Bahrainban, volt egy szezonnyitónk, volt egy olyan tesztünk, ami, hát hogy mondjam neked, az első napon, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az első napon valamelyik csapatnál mosolyognak a szerelők, vagy akár a mérnökök, akkor ott azért ott akarva akaratlanul elárulják azt, hogy mi rohadtul beletaláltunk. És utána onnan következve minden egyes tesztnapon vagy hűítés megy, vagy tényleg problémákba ütköznek, mint ahogy most hallhattuk a beszélgetésben, a problémákat nyilván próbálják okosan és nagyon jól képzetten és ügyesen eltitkolni. És jött belőlünk egy olyan belénk ültettek egy olyan hiú reményt, hogy na azért lehet, hogy mégsem ugrik akkorát ez a nyuszi. Aztán pedig jött a fájdalmas felébredés.
Igen, ez tényleg így volt. Ez tapintható volt. Tehát amikor megérkeztünk Bahrainba, akkor mindenki még azért próbált bizakodni. Az első szabad edzés után nem igazán mondott senki, de a második szabad edzés után jó, mindenki nagyon, nagyon bizakodott, hogy úristen, ott a Merci mekkorát lépett, és lehet, hogy mégis sikerül a Mercedesnek az, ami eddig nem, és nem. A harmadik szabad edzés az szó, és akkor jött az időmérő után. Hát igen. Erre nem nagyon lehet mit mondani, tehát amikor a teszt után azt mondja a Red Bull, hogy elkezdjük fejleszteni a jövő évi autót, akkor azért érdemes elgondolkodni azon, hogy mennyire nyitott a világbajnokság.
És amikor Fernando Alonso elmondja azt, hogy 19 pilóta már a szezon kezdet előtt talán tudja azt, hogy az idén sem lesz világbajnok.
Igen, igen, és ez tényleg van probléma, de ugyanakkor ezt is mindig el szoktam mondani, hogy a forma egy ilyen sport.
Ez így van.
Tehát ott néha beletalálnak. Ezért, egyébként ezért. Lehet, hogy nem tenne rosszat, hogyha ebből a nagy vitából nyúj visszavonulnak. Mert talán egy picit könnyebb lenne a többi csapatnak, de hát ez meg megint milyen dolog már ezt mondani, tehát ezt amikor kimondom, én se érzem olyan jól magam.
Igen, mert hogyha azt veszed, valahol ez egy szegénységi bizonyítvány a többiekre nézve, hogy náluk is vannak zseniális szakemberek. Nyúj egy UFO, tehát nem is egy zseni, ő egy UFO.
Persze, hát jó, de hát ez figyelj, ez olyan, mint vannak ilyen istenet a tehetségek, akik pont azt a plusz 10%-ot tudják, ami alapvetően megkülönböztet mindenkit. És Adrian Newey ilyen. Tehát abban a pillanatban, amikor újra visszajött az aero fontossága a Forma 1-ben, rögtön a Newey autó kezdett el dominálni. Amíg a motorerő dominált, addig a Mercedes ment. Úgyhogy ez most egy ilyen időszak, és nem tudom, hogy ő rövid időn belül egyébként utol lehet elérni Adrian Newey-t.
Biztos, hogy nem, mert azt is meg kell érteni a Red Bull szemszögéből, hogy amikor ők fölismerték azt, hogy hello, tehát nagyjából sejtik a többiek, hogy akkor a mi autó kialakításunk, ahogy vezetjük a levegőt az oldaldobozoknál, na ez az, ami bevált, és akkor elkezdik a többiek másolni több-kevesebb sikerrel, például mondjuk a McLaren az év felére baromira jól ki tudta ezt fejleszteni, és bele is talált, átugrotta a többi csapatot, kivéve egyet, nem? De tök mindegy. Ők sem, ahogy a New is elmondta, nem nézhetjük karba tett kézzel azt, hogy utolérjenek minket, hiszen a mi érdekünk az, hogy akkor úgy fejleszünk az autót tovább, vagy építsük át, vagy csináljunk bármit vele, hogy ne tudjanak minket utolérni, mert hát a világbajnoki címet ki kell érdemelni, és nem kell odaadni a másiknak.
Hát hogyne, hát New elmondta év elején, hogy eleve erre az évre teljesen más koncepciót fejlesztett az autóra, mert tudta, a tavaly évi koncepciót azt mindenki megpróbálja meg leutánozni. Tehát, hogy ő már ilyen tekintetben is előre gondolkodott. Elképesztően ravasz módon. És pontosan ez történt. Megérkeztek az új autók? Olyanok voltak, amire Adrian Newey számított. Ezért nagyon mosolygott, amikor látta, hogy hát az ő autója az már nem ilyen, az már túllépett ezen.
Toto Wolff pedig veri a fejét a falba, hogy mi jól kitaláltuk, csak hát nem működött, ez meg megcsinálta basszus.
Hát igen. Toto Wolffnak azért most van arcvesztése, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy ő, ő tényleg egy olyan csapatot vezetett, ami nyers motorerőből Jedi volt, de abban a pillanatban, hogy ez a nyers motorerő megszűnni látszik, abban a pillanatban Toto Wolff orbitális lúzerként jelenik meg mindenhol. Tehát azt, hogy elindították az oldaldobozt tavaly, és megmondta Lewis Hamilton az elején, hogy ne, de mondták, hogy de. Elindították, megcsinálták, és megint nem működött. Azért Toto Wolffnál is egy kicsit, hogy mondjam, kiderült, hogy azért őnála egyelőre úgy tűnik, hogy ő az a fajta csapatvezető, akit a versenyzőknél szoktuk használni ezt a jó csapathoz szerződött jókor típusú sztorit. Tehát, hogy Toto Wolff igazából akkor tudna igazán világklasszis is csapatvezetővé válni, hogyha ebből a hát, hogy is mondjam, vödör ezből kimászna, amiben most van. De egyelőre úgy tűnik, hogy ő ebből nem tud kimászni. Tehát, hogyha a lapok a kezére játszanak, és szerencséje van, akkor fantasztikusan dominál és megnyeri a világbajnokságot, de abban a pillanatban, hogy tevékenyen kellene tenni valamit, hogy javítson a csapat a teljesítményén, aztán nem tudja megcsinálni.
És hogyha már említettél egy Star Wars-os fordulatot, vagy egy szóhasználatot, akkor én ezzel folytatnám, és a padawanjuk viszont lelép.
Igen, én azt gondolom, hogy Lewis Hamilton döntésében azért ez vastagon benne van. Vastagon benne van az, hogy azt látja, hogy ha baj van, akkor Toto Wolff nem tudja megoldani a problémát. Még egyszer mondom, ha veszel egy jó cipőt, akkor az oké. Okay. De ha egy picit is nyomja a lábadat valahol, akkor már nem tudsz mit csinálni, ki kell dobni a cipőt. Ez történik most Toto Wolffal. De azért nem sikerült az első. Egyszer találkozott a Mercedes valódi akadállyal az utóbbi 10 évben. Nem tudja megugrani, nem tud átvergődni rajta. Egyszerűen nem megy.
És el is veszett az erdőbe. És hogyha már a padawanról beszéltünk, Lewis Hamiltonról, ő rajta most egy Mercedes-es overall van, de alatta már van egy Ferrari-s póló. Na szerinted ezzel mi lesz, hogy lesz? Mit éreztél kint? Hogy gondolod?
Remélem tőled vette mindkettőt.
Igen, köszönöm.
Nagyon kíváncsi vagyok. Az a Forma egy utóbbi 5 évének a legizgalmasabb története. Több ponton is izgalmas. Az egyik pont az nyilván az, hogy ebből a csapatból, ami historikusan nem tud nyerni,
igen.
De milyen érdekes, hogy eljutottunk ide egyébként, hogy ezt így ki lehet mondani.
Ebből
a csapatból, ami historikusan nem tud nyerni, ebből a csapatból Lewis Hamilton tud egy összes csapatot hát nem fabrikálni, mert ez egy csapat, ahogy mondom. Tehát, hogy nyilvánvalóan benne van rengeteg ember munkája. De hogy Lewis Hamilton meg tudja. A másik, hogy Lewis Hamilton be tudva illeszkedni a Ferrari-ba. Hát ez egy geniális kérdés.
Hát itt már sok pilóta elsüllyedt.
De nem is, elsüllyedni is elsüllyedt sok pilóta, de ennél sokkal fontosabb, hogy beilleszkedni a Ferrari-ba. Azért a Ferrari egy nagyon-nagyon öntudatos csapat.
Hát meg de nagyon olasz.
Persze, az, hogy most öntudatos vagy olasz, az ugyanaz, potétó vagy potátó, kumpli vagy burgonya. Tehát, hogy borzasztóan öntudatosak ezek, és hogy nem arról híres a Ferrari, hogy nagyon jól kezeli a nagyon másmilyen versenyzőket. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Én imádtam, hogy azt nyilatkozta Lewis Hamilton, hogy ő diverzitást szeretne hozni egy olyan csapatba, amiben nincs diverzitás 50 éve. Tehát igen. Sok siker.
Igen, hát ez szép hívás.
A Ferrari-t már sokan megpróbálták megváltoztatni, nem sikerült senkinek. Sőt, mi több, a Ferrari-nál ez olyan szinten merev ez a sztori, hogy ha egy nagyon nyitott, nagyon laza, nagyon jó fejember megérkezik a Ferrarihoz, akkor még ő ismerebb lesz egy idő után. Tehát a Ferrari-nak van egy ilyen, most nem jó szó, mert ez egy negatív szó, de van egy ilyen mérgező hatása a Ferrari-ban való életnek, és ennek a Ferrari-ban való életnek az a mérgező hatása, hogy kiöli az emberekből azt a fajta szabadságot. És ez nem ilyen szó, nagyon nem véletlenül mondják azt, hogy a Ferrari csapatvezetőjének lenni az a világ legfeszültebb pozíciója.
Te figyelj is, hogyha már kapunyílásról beszéltél, vajon lesz-e kapurobbanás mondjuk a McLarennél, mert engem ez a párharc érdekel a leginkább, ez az Oscar Piastri versus Lando Norris. Ez még szerintem fog még azért még sajnos pályán kívüli beszéd témát szolgáltatni.
Hát ez nem... Ehhez az kell, hogy a McLaren az pariban legyen. Tehát ez az kell, hogy itt futamgyőzelmekért menjenek a McLarenek, ergo világbajnoki címért menjen a McLaren. Ha ez megtörténik, akkor nyilván majd megjük, hogy mi lesz Piastri Norris kapcsolatával, de szerintem én azt gondolom, hogy azt már most kijelenthetjük, hogy Piastri teljes mértékben partnere Lando Norrisnak. Tehát az, itt ebben a csapatban nincs jobb versenyző szerintem, itt mind a kettő nagyon-nagyon erős versenyző, tovább megyek. A fiatalok nagyon durván jók, mindegyik. És Isten óvja a Forma 1-et attól, ami most történt a hétvégén, hogy bejön egy gyerek megint, beül egy autóba, és megmutatja, hogy ezt ő is meg tudja csinálni, mint a nagy pilóták.
Úgy hívják a srácot, hogy Oliver Berman, csak úgy azért mindenki.
Persze, tudom, hogy Oliver Bermanről beszélünk, de hogy Berman is egy olyan gyerek, aki beült, és hát megcsinálta azt, amit meg kellett. Tehát az, hogy majdnem a Q3-ig ment az időmérőn, már az zseniális volt. És pontot szerzett, tehát, hogy most tehát ugye, hogy tényleg az van, hogy ezen, most az a tervem, hogy ezt majd megkérdezem Barcelonába, amikor ott leszek, hogy ne fordul senkinek meg a fejébe, hogy hagyjuk a nagy pofájú milliárdosokat, és adjuk oda a gyerekeknek az autókat, hogy mi történik? Mert én azt gondolom, hogy van egy-két olyan gyerek, aki a fél életét a PlayStation, meg az Xbox, meg a Assetto Corsa előtt töltötte a PC-nél, és ezek a gyerekek, hogyha odaadunk nekik egy Forma 1-es autót, akkor ezek pontosan ugyanazokat az időket meg tudják fogni, mint a többi versenyző, csak ez tized annyi fizetésért, és tized akkora arccal. Úgyhogy azért ez is egy nagyon érdekes sztori volt most hétvégén, de hát nyilván erről majd egy másik podcaston beszélgetünk, mert ugye lassan lejár az időnk, de hogy valami elképesztően érdekes, hogy jön Berman, és mennyire magabiztosan csinálja, és mennyire ügyesen csinálja, és hogy ő nincs egyedül, ebben biztos vagyok. Tehát ne felejtsük el, hogy tavaly, amikor az Alfa Tauriba beugrott sosem jut eszembe a neve, hogy hívták
a kisebb? A Lawson.
Liam Lawson, igen. Amikor Liam Lawson beugrott az Alfa Tauriba tavaly, ott is mi történt? Itt már nem az van, mint régen, hogy meg kell szokni az autót egy fél év alatt. Nem, ezek a srácok beülnek, és azonnal vezetik a Forma 1-es autókat, és szerintem ettől félhetnek igazán a nagy öregek. Feltéve, hogy kell lefélniük, mert mivel nagy öregek már úgyis kifelé mennek. De hogy a közepes versenyzők, tehát a Carlos Sainzok félhetnek ettől. Pedig ő is fiatal, de ő még az autóversenyző pedigrés versenyző. És jönni fog valaki, aki sokkal jobb nála, és senki nem ismeri a nevét, és meg fogja venni. És sokat gondolkodtam pont a tegnapi napon azon, hogy vajon Max Verstappen nem is akkora világklasszis és legenda, mint ami ennek gondoljuk, csak lehet, hogy ő az első hírnöke ennek a generációnak. Tehát lehet, hogy utána jönni fognak még pont ugyanilyenek. Csak egy idő után azért nem fogjuk látni az összehasonlítási alapot, mert mindenki ugyanilyen rohadt jó lesz, és akkor megint, és akkor egy szintet emelkedik a Forma 1. Na mindegy, szóval erről tervezek majd egy bejegyzést a Facebookon, ami megkinézzel erről, így fogok írni hosszabban.
Viszont ha már Alonsót említettük, azért nekem még inkább tetszik ez a faszit, tehát amióta ott van tehát ahogy visszajött az Alpinnál még azt mondom, hogy okés, de amióta az Aston Martinnál van, az a kegyetlenül őszinte, realista hozzáállás, és ezt mindezt kifele is kommunikálja, hát ezt én egyre inkább imádom. Hát a faszi, amit most is művel, hát egyszerűen zseniális, imádom.
Ja persze, de hát neki már nincs veszteni valója, azért ezt is számoljuk ebbe bele.
De vajon meghallgatják, meghallják a szavait? Tehát amikor egy háromnapos tesztnapról azt mondja, hogy gyerekek, azért ez mégiscsak az autó, motorsportok király kategóriája, tehát azért nehogy már másfél napuson arra, hogy felkészüljünk.
Hát igen. Fernando Alonso nagyon különleges karaktere lett így a Forma 1-nek. Én eddig is szerettem, most is bírom. Nem tudom ebben a közegben meddig tud megmaradni, hogyha nem versenyképes autója van. És Fernando Alonso-nak még ez az Aston Martin sem versenyképes. Innen is azonnal dobbantani fog, hogyha a Mercedes felhívja, bár most egy olyan Mercedes rosszabbnak tűnik, mint az Aston Martin.
Hát figyelj, csömörből vödörbe. Tehát mondjuk, jó, oké, a Lewis Hamiltonnál más a helyzet, mert a Lewis Hamilton az látta a házon belül, hogy gyerekek, tehát letelt két év, tehát, és azt se tudták, hogy merre van arccal előre, koncepciót vált, első koncepciót nem értették, második koncepció nem értették. Gondolom, ugye ő augusztusban hosszabbított szerződést, akkor még elvileg őt még vitte tovább a Hugh ábránd, hogy akkor na, akkor ebben az évben jöhet valami, de télen, amikor már nagyjából már mondhatni azt, hogy fixunt fertig az autó, legalábbis az első, az alapautó, akkor ő ott döntött karácsony környékén, hogy gyerekek, hát ettől még a Ferrari-nál is jobb.
Hát persze. Persze, persze, ez így van.
Na most Alonso is elérhet arra a szintre, hogy azt mondja, hogy figyeljetek gyerekek, kedvem van, erőm van, bírom, és ez mind így van, tehát ezt én adom, hogy ez így van, és el is hiszem tőle, hogy nyugodtan le tudna húzni gond nélkül még egy szezont, és akkor azt mondja, hogy figyeljetek, miért ne próbálná meg a Mercedes-nél? Az más kérdés, hogy Fernando Alonso olyan, mint Gianellesi, hogy mindig rosszkor van a jó helyen. Mármint jó csapatban van, csak mindig rosszkor.
Nem tudom, hogy meglátjuk, hogy mi lesz. Mondom, még egyszer, ha össze akarjuk foglalni, hogy itt mi történik jelenleg, egy csomó izgalmas nyitott kérdés van. Tényleg, rengeteg izgalmas nyitott kérdés van. Egy picit, ha a verseny is izgalmas lenne, akkor a Forma 1 egyik aranykorát élnek. Most is bevétel tekintetében most is aranykorát érik a Forma 1-nek, de még kerekebb lehetne ez a csomag, hogyha egy nagyon-nagyon picivel izgalmasabb lenne, ami a pályán történik, mert a pályán kívül fantasztikus, ami most zajlik.
Hát jó, csak ami a pályán kívül történik, az le fog csengeni, és akkor utána te ugye a médiába dolgozol, most mi a francról fogsz tudni beszélni, akkor, amikor tulajdonképpen lement az első futam, és egy olyan posztot írtam a rögtön, ahogy leintették a bahreini futamot, hogy tulajdonképpen az elmúlt évhez képest semmi az ég adta egy világon nem változott. Mert Max Verstappen a Red Bull-lal ugyanúgy hülyére veri az egész mezőnyt, ahogy tavaly csinálta, és a többiek pedig mögötte baromira izgalmas és látványos csatákat vívnak egymással, mint ahogy előtte, tehát tulajdonképpen nem változott semmit.
Volt már ilyen korábban is, most mégis itt vagyunk.
Csak a többiek több morzsát kaptak, mert azért néha-néha azért kaptak egy-egy, úgy értem morzsát, hogy akkor mit tudom én, nyerhetett egy ez, nyerhetett egy az, ugye tavaly csak egy morzsa jutott a többieknek, de nyilván az idén is minimum egy morzsa jutni fog mindenki, tehát egy csapatnak egy morzsa jutni fog, de azért társadalmi igény van arra, hogy ne egy morzsa, hanem morzsácskák, hanem legalább egy rohadt zsömlét kapjon már a szurkoló.
Igen, de én emlékszem olyan Mercedes-es évre, amikor nem volt zsömle.
Hát az egy Ricardo, az egy csak fel tudott állni.
Jó, igen, pont ugyanannyi zsömle volt, mint most.
Á, azért több, mert Ricardo az első évében.
Jó, picivel, de...
Jó, oké, ha már Ricardo, még egy kérdés. Szerinted, és egyébként számomra, tehát én két dologban nagyon-nagyon biztos vagyok a 2024-es évet illetően. Egy, szerintem az év végén a Renault azt mondja, hogy akkor megint hátat fordítunk a Forma 1-nek, kimegy. Aztán kérdés az, hogy ez a maradék csapat, akkor ez most az Andretti-é lesz, vagy valaki másé. Ez egy nagyon izgalmas dolog. És a második az szerintem az, hogy Lawson jönni fog, csak a kérdés az, hogy kinek a helyére. Na most, mivel egy Honda motor van bent, akkor nyilván a japán marad. Én kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán Ricardo az végig fogja csinálni az idei évet?
Szerintem végig fogja, de Ricardo is a múlt. Nagyon szeretem, ő is a múlt. Tehát ezen nincsen ezen mit szépíteni. Neki már csak egy ilyen, úgymond, ilyen placeholder helye van ebben a sportban. Tehát itt van, ő olyan, mint egy bútor darab, de ő nem egy dísztárgy. Na, őt majd ide-oda pakolgatják, és meglátjuk, hogy mit lehet vele tenni. Tud-e maradni, nem tud maradni. Ez azért elég egyértelmű. Még akkor is, hogyha Yuki Tsunodának meg kéne tanulni viselkedni, de neki meg az nem megy.
Hát de viszont japán, tehát ő ennek köszönheti azt, hogy itt van.
Na, így van.
Akkor,
így
hogyha az órámra pillantok, akkor én azt hiszem, hogy akkor lépjünk a búcsú útjára, de azért még egy megjegyzésem azért van. Hát most már elég sok jel arra utal, hogy akkor a Horner megy, de hogyha a Red Bull...
De ezt nem lehet kimondani. Hát,
de egyébként igaz, tehát hogy egyre több jel...
Ahányszor te hallottad biztosan, hogy a Horner megy, és végül nem ment... Tehát ezt nem lehet kimondani. Hát én beszéltem a Mervivel, aki az a film riporternő volt, aki először ezt élőadásba kimondta, hogy hát aki először kimondta élőadásba, hogy gyakorlatilag már kimondták, hogy Hornernek menni kell, és ez csak formalitás, és végül nem ez történt. És én beszéltem vele, és mondta, hogy neki tényleg azt mondta a Red Bull, hogy órákon belül bejelentik, hogy Horner nincs többet. És akkor végül nem ez lett. Tehát, hogy nem tudsz semmit kiszámolni, az utolsó pillanatban mindig változnak a dolgok, és a Horner akkor hagyta ott a Red Bullt, amikor már nem működik a kártyája. Akkor, addig ezt én nem hiszem el.
Akkor beszéljünk feltételes módba egyelőre.
Igen, igen.
Hogyha a Red Bull igazán stílusos akar lenni Christian Horner menesztésével, akkor ugyanazt fogja csinálni, mint a pilótáival, hogy akkor lefokozza csapatvezetőhöz a most hogy hívják ezeket? Most RB Visa Cash App, tehát a...
Igen, ja, oda?
Igen, tehát a kis csapathoz levezénylik, ez lenne aztán az igazán stílusos az ő részükről.
Hát szerintem Hornerrel ezt nem lehet megcsinálni.
Hát nyilván, persze, csak ez egy ilyen gondolat volt azért ez mennyire stílusos lenne, és mennyire a Red Bullra volna. Na jó van, figyelj, csináljuk azt, hogy akkor ezt a beszélgetést én most önkényesen berekeztem. Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét tudtunk egymással beszélgetni. Köszönöm szépen,
hogy itt voltál. Zsolti, beszélgetünk még bőven ide.
Legyen így, a kedves hallgatóknak is megköszönöm, hogy itt voltatok velünk. Hogyha tetszett a mai adás, akkor iratkozzatok föl, légy szíves, bármelyik streaming platformon is hallgatjátok a mai beszélgetésünket, és találkozunk legközelebb is itt a Száguldó Cirkuszban. Szevasztok!
Sziasztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!